Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Károly László vezérigazgató és Sós Viktória szereldei csoportvezető a Le Grandtól. Ez mitől alakul így, hogy hát jó, hát persze mi csapat vagyunk?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a, nem tudom, lehet, hogy most nem, mégis most pont jó példa, hogy mint a foci, mert most ugye pont jó irányban.
Most igazán jó példa, igen.
Tehát én azt mondtam, hogy azt nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi ideig dolgozunk egy cégnél. Többet, kevesebbet. Az élet alakítja az embernek a sorsát, de az, amit abban a cégnél megvalósítunk, az a mi teljesítményünk. Tehát, hogyha egy rossz teljesítményű, nem nagyon ismert, nem elismert és egy gyenge vállalkozásban dolgozunk, akkor a mi teljesítményünk is, a mi értékünk is olyan. Ha viszont mindent megteszünk azért, hogy az a csapat, aki abban a cégben dolgozik, az jól teljesítsen, hogy az NB1-be focizzon, hogy együtt sikereket, eredményeket és jó élményeket is érjen el, és itt fontos az, hogy az eredmények mellett, ez egy, én azt gondolom, hogy lehet élménynek is nevezni, hogy együtt beszélgetünk, nevetünk, vagy elmegyünk sörözni, vagy barátkozni, vagy bármit. És hogy ezt próbáltam megvalósítani, most ezt nem úgy, hogy most ezt elmondogattam így sokszor, hanem hogy végig is olyan körülményeket teremtsek, és olyan lehetőséget adjak a munkavállalóknak, hogy ezt így éljék meg. Tehát, hogy erősítsük ezt a közösséget. Tehát ameddig itt vagyunk, addig tegyünk meg mindent azért, és érezze mindenki, vagy majdnem mindenki így, hogy ez fontos a számára, mert ő fontos a többieknek, és ez az ő eredménye is, tehát mindenki, aki a maga részét hozzáteszi. Egy vezetőnek a felelőssége nem csak a saját teljesítménye, de ha egy csapata van, akkor felelős a csapatáért, hiszen az is a felelőssége, hogy az a csapat együtt jól teljesítsen. Ez nem azt jelenti, hogy nem követhetnek el hibát, mindenki hibázhat. Sőt, hogyha nem próbáljuk meg, akkor vagy nem próbálunk új dolgokat, akkor gyakorlatilag elveszítjük a fejlődés egyik mozgatórugóját, tehát abban viszont benne van, hogy valamilyen dolog nem úgy sül, ahogy szeretnénk. A butaság az, hogyha mondjuk ugyanazt a hibát sokszor megismételjük, az egy másik kategória, de visszakanyarodva a felelősségre, igen, ez egy közös felelősség, együtt döntik el, és azt gondolom, hogy minden terület a legjobban a saját, azon a területen dolgozók ismerik. Abban a munkakörben, abban a mit tudom én, 25-35-50 négyzetméterben azokkal az eszközökkel hogyan lehet jól teljesíteni, vagy hogyan lehet jobban, azt azok látják a legjobban, akik ott ezt csinálják, és minden nap végzik.
A vállalkozások tulajdonosai egyfajta szemmel nézik a vállalkozásokat, mint közönségesen ugye a gazda szeme hízlalja a jószágot. Az alkalmazottak pedig vállalnak egy feladatot, és nem terjed túl se az akaratuk, se a figyelmük a feladatok elvégzésén. De amit most elmondtak, nekem úgy tűnik, hogy mégiscsak egy ilyen tulajdonosihoz hasonló szemlélet van a szentesi gyárban. Hogy érzi például Viktória, hogy a sajátja, vagy csak azt érzi, hogy igen, fontos, amit csinál? Miért nem alkalmazottként beszél erről a munkáról?
Lehet, hogy azért, mert nagyon szeretem. És szeretném, hogy a csoportom jól teljesítsen.
Érzem, tehát hogy az érzelmei lendítik elő? És az embereket igen. Szereti?
Is. Igen. Fontos az, hogy figyeljünk rájuk. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy nem korbáccsal kell ütni őket, hogy már pedig haladja egy gyorsabban uh-huh. is minél többet, hanem merjenek szólni, hogyha problémájuk van, hogyha éppen aznap mondjuk az a munka, amit én szerettem volna rábízni, hogy az most neki nem, mert éppen...
És szólhat?
Napot. Szólhat.
Mennyire szokott beszélgetni a kollégáival, hogy éppen mi bajuk van?
Nem nagyon.
Nem?
Nem.
Hanem akkor én érzi?
Én nem az a fajta vagyok, most ezt lehet így mondani. Tehát én nem ilyen tutuigatós vezető vagyok, hogy mindent tudok róla magánéletileg és egyéb.
És ha valami nem stimmel, azt érzi? Vagy ez
látszik rajtuk.
Hogy tapogatja ki ezt?
Látszik rajtuk. És akkor rá lehet kérdezni.
És ez előfordult már, hogy a kollégáin csattant a tühe?
Nem. Erre mindig figyelek, hogy nem. Mert nekem is fordítva, nekem is nagyon rosszul esne, hogyha teljesen indokolatlanul rámordul mondjuk valaki, amiről nem is én tehetek, csak én voltam éppen ott.
Tehát a kollégáival nem csinál meg olyat, amit magának nem szeretne?
Nem. És bízom benne, hogy ők is így érzik, mert ez egy dolog, hogy én így érzem, de lehet, hogy ők nem.
És mégis miért fogja magát vissza?
mert én is a csapat része vagyok. Több a felelősségem, más a munkaköröm, de egy vagyok közülük tulajdonképpen.
Amikor kinevezték, akkor mit érzett?
Hát büszke voltam. Nyilván ez egy motiváló erő volt annak idején,
jó,
hogy helyettes legyek, aztán csoportvezető.
Nem éri azt, hogy na jó, srácok, akkor most én még megmondom, hogy mi
inkább
legyen reggel.
Inkább féltem, mint hogy...
Mitől félt?
Hát, hogy fognak elfogadni vezetőként.
Hát de mit kellett elfogadni, hiszen ott dolgozott közöttük.
De fiatal voltam még nagyon.
Mennyire volt fiatal?
Hát 20 éves voltam.
Amikor kinevezték?
Igen. Már első körben, tehát az is egy ilyen hullámzó.
Aha.
Nem rögtön voltam, 5-6 éve vagyok csoportvezető meg én. És 20 évesen azért elfogadtatni magam 40-45 éves nőkkel, az azért nem feltétlen egyszerű dolog.
És hogy ment?
Rosszul. Le is mondtam annyira.
Miért mondott le?
Mert azt éreztem, hogy nincs tekintélyem, és nem csinálják azt, amit én mondok.
És nem később tartják. Most miért lett tekintélye?
Valószínűleg
a kora miatt nem volt tekintélye egyébként?
Meg a tapasztalatlanságom miatt. Uh-huh. Szerintem.
Tehát
meg kellett
nyilván
érni rá.
Volt benne ilyen szakmai
biztos,
rész is.
Biztos, persze.
És most?
Igen. Most már megértem rá.
Hát azért én sem versenyeznék egy olyan főnökkel, aki biztos, hogy többet tud összeszerelni nálam, mert nagyobb a teljesítmény, nem? Tehát azért az...
Ez is biztos benne van, igen, meg hogy mennyire látja át a dolgot az ember, az sem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy csak az előttem levő feladatra tudok koncentrálni, vagy nekem azért 24-48 órát úgymond előre kell látnom, előre kell tervezni.
Már a termelésben?
Igen. Hogy a csoportom mit fog majd az elkövetkezendő 48 órába.
Na de hát azt hittem volna, hogy ezt megmondják előre. Az előbb azt mondta,
heti szinten.
Kap egy táblát, azt tesse
egy heti szinten. Van. És a napit azt nekem kell beosztani.
És egyébként azt is mondta László, hogy itt saját fejlesztés is van Szentesen. Tehát ez nem csak egy nevezzük így bérmunkás üzem.
Most a Le Grand Magyarország az, mint hogy két vállalat lenne. Az egyik vállalat a magyarországi értékesítési vállalat. Itt a mi felelősségünk az, hogy bármilyen Le Grand terméket eladjunk Magyarországon, ha van értelme. A másik cég, ugye a Szentesen lévő gyártás és termékfejlesztés, az Európában 16 országba szállít és gyárt, és termékeket fejleszt. Itt termék és technológia fejlesztés van, és európai szinten...
Tehát amit itt kitalálnak, azt mondjuk Lyonban, vagy nem tudom hol, bárhol a világon,
három szabvány, tehát csak
ott adják el.
Abban dolgozunk, és abban fejlesztünk, amihez értettünk előtte is, tehát a szerelvényekben, kapcsolókban, dugaljakban, de a fejlesztés is nagyobb kompetenciával rendelkezik, tehát nem csak a magyarországi gyárat illetően, tehát amit itt kifejlesztünk, az más gyártóhelyre is kerülhet. A Le Grandnak ilyen jellegű gyártóhelyi vannak még Törökországban, Egyiptomban, volt Oroszországban, az már most már nem működik, és van Franciaországban, meg Oroszországban.
Csak mondjál egy példát, mert így laikusként azt látom, hogy jó, tehát abban a termékcsoportban, a szerelvényekben, az nem viszonylag egyszerűnek tűnik, hogy kapcsoló meg és ott mit lehet fejleszteni?
Hát egyrészt a funkciókat, másrészt meg a dizájnt. Most először mondom a dizájnt, mert az egyszerűbb. Tehát ugye, hogy az autóknál is 2-3 évenként ugye van egy ráncfelvarrás.
Jobban néz ki a kapcsoló.
Úgy van, tehát más színek vannak, más kombinációk, más dizájn.
Hát akkor a belső építészekkel kell dolgozni, gondolom.
Igen, van is kapcsolatunk a Losszal például. Tehát ez nálunk nem 3 évenként, de azért egy 4 évenként van egy ráncfelvarrás, és kb. 10-12 évenként van egy új dizájn. Az már egy kicsit más, vagy szögletesebb, vagy kerekebb, vagy jobban rásimul a falra, vagy egy olyan megoldásokkal lehet kialakítani, ami nagyon prémium, de azért ugye arról lehet kommunikálni, tehát hogyha mondjuk betonfelület, vagy hasított valamilyen műanyag, vagy vart bőr, és a többi. Ugye a másik a funkciók, és a funkciókban van a hagyományos, klasszikus funkciók, mindenkit is.
Billenő kapcsoló, meg igen.
De hát azért a világ egészén megváltozott, tehát ebbe a épület infrastruktúrában nagyon sok mindent tudunk beépíteni. Először is ugye a nagy váltás, amikor az elektronikai funkciók megjelentek, tehát az okos otthon az azt jelenti, hogy a zsebemben lévő telefonról én kibe tudom kapcsolgatni a lámpákat, le tudom vagy fölhúzni a redőnyöket, a termosztátot, tehát a szobahőmérséket tudom beállítani.
Még hűtőszekrényt is mindent.
Mindent. Ha becsengetnek, akkor ki tudom nyitni az ajtót, vagy bele tudok szólni a telefonomba, hogy épp most ne zavarjanak, mert hogyha a gyerek jött haza, akkor beengedem, ha pedig épp a betörő érdeklődik, hogy van-e otthon valaki, vagy nincs, akkor mondom, és hagyjanak békén, egész éjszaka dolgoztam, és ne zavarják, semmit nem akarok venni. Tehát nagyon sok mindent meg lehet tenni, és ez egy csomó új funkció. Addig, ameddig csak mechanikus funkciók változtak, addig is óriási volt a sokszínűség, hiszen azért itt több ezer referenciáról beszélünk, a szín, a funkcionalitás, és hát ugye lakásokról beszélünk, de vannak irodák, ahol egy kicsit más jellegű az igény, vannak ipari felhasználások, és hát vannak például nagyon szélsőséges környezetben, ahol vízmentes kell legyen, vagy vandálbiztos ugyanaz a szerelvény, tehát ezek mind más kihívást jelentenek. De mondom, a nagy áttörés az az elektronikus funkcióknak a megjelenése, hiszen ehhez ki kell alakítani egy saját, tehát mi egy ilyen Zigbee rendszeren működő önálló kis hálózatot, ami rácsatlakozik a internetes szolgáltatásra.
Tehát kvázi okos kapcsolók?
Igen.
Elmesélik nekem, hogy mi volt a legnehezebb pillanatuk a Legrandban? Kezdjük Viktóriával.
Amit nekem kellett megtenni, és legrosszabb volt, az talán az, mikor elbocsátásra kerül valaki.
Tehát ki kellett rúgni valakit?
Nem nekem, mert nyilván ez nem az én feladatköröm, de nekem kellett szólni neki, hogy menjen be a területvezetőhöz. Tehát már ez a legrosszabb.
És akkor mindenki tudta, hogy miről van szó,
igen,
ugye? És arról Viktória döntött, hogy az illető kollégára kerül a sor, vagy ezt kapta? Hogy
nem, van beleszólásunk nyilván. Tehát miért ha valakivel nem vagyunk úgy megelégedve, nem olyan a kézügyessége, a
És akkor miért volt nehéz szólni? Mert hát hiszen nem dolgoztál gyermekem.
Ez így van. De mégis nehéz, mert emberi sorsokról van szó talán ezért.
Hát igen, de az emberi sorshoz az is hozzátartozik, hogy az ember összeszedi magát.
Így van.
Hogy szokta inspirálni az emberét, vagy szokta egyáltalán?
Úgy kifejezetten nem. Szerintem a hozzáállásom és a példamutatásom az, ami hatással van rájuk szerintem. Meg jó csapatjátékosok. Ez nagyon-nagyon fontos.
Ez annyiszor elhangzik, de más szeretném ennek a lényegét, hogy hogyan alakul ki. Bejövök egy környezetbe, van egy vezetőm, és akkor mitől leszek jó csapatjátékos? Aki nem az, az kiteszik egyébként?
Aki nagyon nem tud beilleszkedni, igen.
Meddig türelmesek?
Pár hónap.
Amikor mondjuk szentesi az illető.
Igen.
Akkor találkoznak az utcán, akkor mit csinálnak?
Köszönünk egymásnak.
De akkor már nem éli meg ezt ilyen?
Nem. Ez egy pár nap is elmúlik.
És minek örült a legjobban?
Mikor sikerült megvennem a házikómat, és a csoportomtól kaptam ajándékot.
Milyen ajándékot kapott?
Egy képet kaptam, az összes dolgozómnak a száma lufiba benne volt.
Az összes dolgozónak a száma?
Hát 23-an voltunk körülbelül, mert ugye mindenkinek van egy dolgozó száma.
Tényleg? És akkor, igen. Ez miért van?
Hát adatrögzítés.
De én vagyok a 146-os, mondjuk?
Mondjuk. Igen.
Ja, és akkor a vállalati rendszerbe, hogy akkor bejött a 146-os, akkor lehet tudni, hogy...
Biztos, igen. Hát,
de viccesen nem szólítják kettesként.
Nem. Nevén szólítunk mindenki. Ez volt a legjobb. Ami nagyon jól esett tőlük, mert én szigorú vezető vagyok.
Az mit jelent?
Fegyelmet követelek.
De mi miért, hogy fegyelem? Mert mindenki dolgozik.
De
jár azért, a keze?
Igen, de hajlamosak, hát ugye a tegnap történteket megbeszélni, ki mit főz holnapra.
Hát
tehát azért időnként kell fegyelmet.
És addig tartani. Nem dolgoznak?
Vagy... Lassabban. De dolgoznak, csak nyilván megoszlik a figyelem, és nem úgy. Uh-huh.
Mert hát nyilván akkor minőség nem úgy rakja össze.
Igen. De ez azért nagyon ritka.
És akkor mit csinál? Szól nekik, vagy csak néz?
Nem, szólok. Szólok, hogy halkabban, csendesebben.
És akkor elhallgatnak?
Igen.
Nem mondják, főnök, hagyjál már.
Volt olyan is, mikor így reagáltak, igen. Igen.
És mitől van tekintélye?
Azt gondolom azért, mert figyelek rájuk. Ugyanerre tudok vissza. De nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk rájuk. És ne parancsolóak legyünk, hanem kérőek legyünk. De mindenki tudja a dolgát.
Mindig kér egyébként?
Nagyon komoly dolognak kell ahhoz lenni, hogy parancsoljak. Tehát én többször kérek inkább. És szerencsére ritka az, hogy el kell jutnom, hogy parancsolok valamit.
És a vezérigazgató? Szintén kér?
Én másképp szoktam, vagy igyekszek másképp kommunikálni attól függ, hogy milyen... közegbe, vagy kikkel beszélek. Ha közvetlen hozzám tartozó szakigazgatókkal, akkor először meghagyom, hogy ők tegyék, vagy boncolgassák a témát, és tegyenek javaslatot, mert hogyha mondjuk pont olyan javaslatot találnak, ami nekem is tetszik, akkor azt mondtam, hogy ez nagyon jó feladat, akkor hát akkor csináljuk így. Ha pedig más köve van, akkor azt hiszem, hogy igen. Akkor nem, amikor mondjuk ilyen vészhelyzet van, mint a Covid idejében.
Hát akkor az, nincs, akkor nem, nincs nem a kérések ideje.
Igen, az nem a kérések ideje.
Mennyit szokott járni a gyárma körbe?
Hát mostanában ritkában, ugye a munkakörből adódóan, sajnos vagy nem sajnos, mindegy, van pozitív, negatív oldala, sokkal több időt kell Budapesten töltsek, tehát ugye az én feladatom elsősorban az üzlet, Magyarország üzletfejlesztés, hiszen a gyártási folyamatok azok egy bizonyos automatizmus mentén működnek. Egyrészt, másrészt meg ugye anno, amikor még az különböző egyéb munkaköröket láttam el, akkor az első feladatom a vállalat átszervezése, átalakítása volt, majd ezt követően a logisztikai fejlesztések, technológiai transferek, a gyártásnak az vezetése, tehát mint gyárigazgatóként, tehát már most sok minden változott, de azért hogy ahogy ki van alakítva, vagy miért pont az a fal, miért oda került, vagy hogy miért van középen a szerelde, ezeket azért ebben én, nekem valahol ott van a kezem nyoma, ott volt, vagy még talán most is. Úgyhogy a most gyakorlatilag hetente egy napot vagyok Szentesen, és két havonta jutok le úgy az üzembe, ilyen bejáráson, vagy valamilyen tervezett módon, vagy pedig spontán módon.
Azt még nem mondtál, hogy mi volt a legnehezebb pillanata ennek a 30 évnek?
Ugyanaz, mert ismételni magam, tehát amikor embereket kell elküldeni, és az a 90-es évek közepén volt egy ilyen kellemetlen feladat, amikor elég sok embert kellett elküldeni, ott egy 96-97-ben, vagy akkor a műszaki és az ipari terület tartozott hozzám, és egy nagyon nagy, akkor még elsősorban a magyar piacot gyártottunk és értékesítettünk, tehát nem volt ez a különvállás, és ebben egy nagyon erős piacvesztést szenvedtünk el 96-ban, és ott majdnem 100 ember kellett elküldeni, az eléggé megviselt.
Hogy tudja ezen túltenni magát?
Hát nehezen.
Mi segít? Inkább úgy kérdezem.
Az segít, hogy megpróbáltam azóta olyan formán irányítani a vállalat fejlődését és olyan döntéseket hozni, hogy elkerüljük, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. És azt gondolom, hogy az elmúlt, beleértve a 2008-tól kezdődő nagy válságot és a Covidot is, tehát egy hozzá kellett nyúlni két alkalommal a létszámhoz, de az messze nem volt ilyen nagyságrendű, és ugye ahogy a teljesítményeket nézzük, tehát mindig arra törekszünk, és azt kell a kollégákat is úgy válaszolni ki munkatársakat, hogy a megfelelő embereket a megfelelő helyre, tehát hogy oda kerüljön valaki, amit szeret csinálni. Tehát van, aki mozogni szeret, van, aki ismétlő feladatokat kell szeret végezni, van, aki kreatíva, van, aki a rutin munkát szereti, tehát hogy mindenki azt csinál, amit szeret, mert akkor érzi jól magát ebben a munkakörben, és akkor lett igazán sikeres. És hát ugye másrészt meg azok az üzleti döntések, amelyeket akár a magyar piacon belül, vagy a vállalatcsoporton belül az egyéb irányú fejlesztések, bővítésekben próbálom úgy építeni, hogy ezek mindig a kifutó folyamatokra, termékekre, terhelésre újabbakat hozzanak. Hát, amit említettem, azért volt két ilyen kellemetlen helyzet, az egyik a 2009-ben, ugye az a válság azért nagyon beletenyerelt a működésben, nagyon szép fejlődés értünk el előtte, mert az előző négy évben, én 2004-ben vettem át az irányítást, 2004-től 2008-ig emlékem szerint meg háromszoroztuk az árbevételünket, és ugye az ott akkor úgy kicsit úgy beállt minden. Viszont azt 2012-re visszadolgoztuk, tehát bőven túl is nőttük magunkat azon a létszámon. A másik nehéz helyzet az gyakorlatilag tavaly volt, amikor ugye nekünk, mint említettem, a gyártásnak a tevékenységében fontos szerepet játszanak a különböző európai országok, és ugye az orosz-ukrán háború miatt ugye az Oroszországból Legrand kivonult, és ez a tevékenység nekünk ez majd 20%-ot jelentette a gyártás terülésében. Ugye ez így egyik napra másikra történt, de itt is úgy gondolom, hogy minimális volt a hatás, és nagyjából úgy tudtuk megoldani, hogy ez fájdalommentes. Ugye ez egy jó kérdés, hogy az ember utána találkozik ilyen emberekkel. Én azt gondolom, hogy döntően már olyan emberek dolgoznak nálunk, akik jól teljesítenek, viszont az élet az néha hoz olyan helyzetet, amikor a több az fontosabb, mint a kevesebb, és akkor ezt meg kell lépni. Nem egy egyszerű feladat, és én is gondolkodtam már, hogy lehet, biztos lehet olyan helyzet, amiben azt mondja, hogy inkább nem vállalom föl, azt én mondjuk nem lépném meg, hogyha mondjuk ezt kérnék, de szerencsére eddig nem volt ilyen.
Ha egy mondattal el kéne mondaniuk, hogy mi a Le Grand, akkor hogy fogalmaznának, Viktória?
Biztos megélhetés, karrier lehetőség és család.
László?
Én is ugyanazt mondhatnám, hogy nekem majdnem olyan, mint otthon.
Sós Viktória és Károly László, köszönöm, hogy eljöttek a Dzsungelharcba, és beszélgettünk arról a szervezeti kultúráról, ami a Le Grandban van jelenleg. Évtizedek óta, és reméljük még évtizedekig.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai adása véget ért. Vendégeim Károly László vezérigazgató és Sós Viktória szereldei csoportvezető volt a Le Grandtól. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.